Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
Szent Ambrus püspök, egyházatya. 339-ben született Trierben. Milánó Ariánus püspöke 374-ben meghalt. Különös, hogy haláláig meg tudta tartani a katolikus püspökséget. Különösen nagy volt a feszültség a püspök választás napján. Ambrus a város kormányzója, joggal tartott a legrosszabbaktól, ezért személyesen jelent meg a templomban. Jól lehet, a választáshoz semmi köze nem volt, hiszen csak katekumen volt, és így nem választhatott, és őt sem választhatták. Ám a választás folyamán egyszer csak egy gyermek fölkiáltott: Ambrus a püspök! És a jelenlevők egy szempillantás alatt magukévá tették a választást. Ambrus erélyesen tiltakozott, fölhozta, hogy még nem is keresztény, és az egészet erőszakos cselekménynek minősítette. De hiába volt minden tiltakozás, meg kellett hajolnia a nép kívánsága előtt. Ezért megkeresztelkedett, és 8 nappal később püspökké szentelték. Előző életében semmi sem történt, ami előkészületnek számíthatott volna erre a hivatásra. Az Úr úgy kereste meg és találta meg őt, mint annak idején Sault Damaszkusz kapujánál. Ambrus becsületes ember és jó hivatalnok volt, de a kereszténységtől még távol állt, hiszen már 30 éves volt és a keresztségre még nem szánta rá magát. Éppen ezzel testesítette meg a 4. század emberét, aki még csak tökéletlenül szívta magába a kereszténységet. Ambrus atya Trierben birodalmi tisztviselő volt. Gallia prétori prefektúrájának a vezetője. Édesanyja egy csodálatra méltó keresztényasszony, férje halála után 3 gyermekével, 2 fiúval és 1 leánnyal Rómában telepedett meg, és Liberius pápa kezéből vette át a fátylat, annak jeleként, hogy özvegyen egészen Istennek szenteli az életét. Ambrus gyermek és ifjúkora arisztokratikus, de fegyelmezett környezetben zajlott le. Irodalmi és jogi tanulmányokat folytatott, hogy a birodalom tisztviselői karában kapjon helyet. Előmenetele gyors és ragyogó volt. 30 évesen a birodalmi főváros Milánó prefektusa, azaz kormányzója lett. Erkölcsi érzéke és határozottsága következtében rendet is teremtett a városban. Püspök kiválasztásával és szentelésével új szakasz kezdődött életében. Komolyan és nagy lelkiismerettel kezdte tanulni a püspöki teendőket. Nem elégedett meg azzal, hogy jó gondnoka legyen az egyháznak, hanem hozzáfogott, hogy életét a hivatalához alakítsa. A vagyonát szétosztotta, és napjait munkával, imádsággal és tanulással töltötte. Elsősorban nem teológus akart lenni, hanem hívei atya és pásztora. Ágoston egyszer azt mondta róla, hogy a szegények serege vette körül annyira, hogy csak a legnagyobb nehézségek árán lehetett hozzáférkőzni. Igen nagy gondja volt az evangélium hirdetésére, és különösen szerette Lukács evangéliumát. Prédikációiban gyakran magyarázta a Szentírást, és szüntelenül a bibliai személyekkel példálózott. Ábrahámmal, Jákobbal, Illéssel és Nábóttal. Magyarázta a szentségeket és a liturgiát is, mert mint igazi római szellem azt akarta, hogy a hit igazságainak erkölcsi és gyakorlati oldala is világosan álljon a hívek előtt. Irodalmi munkásságának legnagyobb része olvasásra szánt prédikáció. Ambrus szerette a liturgiát, és azon fáradozott, hogy a nép énekléssel vegyen benne részt. Ezért ő maga is írt himnuszokat, és dallamot is adott hozzájuk a görög dallamkincsből. Személyes tapasztalataiból ismerte, hogy a 4. század társadalmát mennyire kevéssé hatotta át a kereszténység. Ezért különös figyelmet szentelt az evangélium erkölcsi követelményeinek. Ilyenkor tagadhatatlanul érződött rajta Cicero hatása. Erkölcsi témájú beszédei közül kiemelkednek azok, amelyekben nagy szeretettel szólt a szüzességről. Kora világi társadalmában, de az egyházon belül is egyre élesebben mutatkoztak meg a vagyon megszabta különbségek. Ambrus a szociális igazságosság apostolának bizonyult, aki szociális tanításaiban a jogász szigorával és a moralista komolyságával pellengérezte ki a pénz hajszolását s a vagyon utáni törtetést. Eszméjének és gondolatmenetének világosságával ezen a téren még a híres nagy Szent Vazult is felülmúlta. Az egyház történelemben nem mint szónokot és tanítót, hanem mint olyan püspököt tartják számon, aki az egyháznak függetlenségét biztosította a római birodalom államhatalmával szemben. Alapelve, a császár az egyházban van, és nem az egyház felett. S ha az evangéliumot, vagy az igazságosságot érte sérelem, félretett minden személyes barátságot, ami egy korábbi állami tisztviselő esetében ritka magatartás volt. De Ambrus lelkének mélységei leginkább imádságaiban mutatkoztak meg. A hit titkai az imádságban tárultak föl számára. Ebben is Origenészt követte. Pontosabban az imádságban találta meg újra a saját lelkét. Néhány helyen írásaiban bensőséges közléseket találunk, amelyek szívének alázatosságáról, emberszeretetéről, az ember még a bűnös ember iránti tiszteletéről is, és egészen evangéliumi lelkületről tanúskodnak. Uram, adj nekem részvétet minden esetben, amikor csak látom, hogy valaki bűnbe esik, azért, hogy ne fölénnyel és gőggel büntessek, hanem hogy megsirassam és bánkódjak miattam. A 397. év elején diktálta, már nagyon meggyengült egészséggel, a 44. Zsoltár magyarázatát. A 24. versnél ezt írta. Nehéz dolog is sokáig hordozni ezt a testet, amelyre már ráveti árnyékát a halál. Serkenj föl, uram! Még mindig vissza akarsz utasítani engem? Ezek voltak utolsó sorai. Tanúskodnak arról, hogy Milánó szent püspökének élete nem volt más, mint várakozás az Úrra és Mesterre. Életét a kiüresítésben, a hitben és az önátadásban tette teljessé. Nagyon tekintélyes az irodalmi hagyatéka, de fontosabb volt ennél lelkipásztori tevékenysége, mely az egyház legjelentősebb püspökei közé emelte. Személyének titka azonban nem a külső cselekedetekben volt, hanem a lelkében, amely egész életén át tele volt hálával Isten iránt, aki ilyen nagy kegyelemben részesítette. Találó jellemzést ad Szent Ambrusról Szent Ágoston, mikor a vallomásokban így magasztalja. Istennek ez az embere a katolikus igazságnak szokatlanul kemény védelmezője volt a tévtanítókkal szemben. Nem törődött az életveszéllyel, bátran küzdött Krisztusért, hűségesen tanított az egyházban. Úgy tisztelem őt, mint atyámat, hiszen engem is a keresztség által ő hozott a világra Krisztusban. Én magam is együtt éltem vele a katolikus hit iránti szeretetét, erősségét, a szenvedéseket és a fenyegetéseket, amelyekben tettei s prédikációi miatt része volt. Mivel a gyengéket és a szegényeket mindig oltalmába vette, hamarosan szívébe fogadta őt az egyszerű nép. A vagyonos emberek lelki ismeretére kívánhatni. Ha egy szegénynek adsz, nem a sajátodból adod, hanem az övéből. De te kisajátítod magadnak azt, ami mindenki javára adatott. A föld ugyanis mindenkié, nem csak a gazdagoké. Így te csupán azt fizeted meg, amivel tartozol, és valóban nem is lehet beszélni nagy lelkűségről. Ambrust mindig nagy lelkesedést tölti el, amikor a szüzességről szól. Hatására távoli helyekről jöttek Milánóba, hogy az ő kezéből vegyék át a szüzi életet jelentő fátyolt. Olyan is megtörtént, hogy anyák megtiltották leányaiknak, hogy Ambrus prédikációját hallgassák, mert attól féltek, hogy hatása alatt ők is a szűzi életformát választják. Egy vitatkozó kedvű ariánus, mondja a hagyomány, fölényesen beszélt Ambrussal, de amikor egy alkalommal prédikálni hallotta, meglátott mellette egy angyalt, aki a fülébe súgta Ambrusnak, mit mondjon. Ettől a mennyei hitelesítéstől az ariánus úgy megrendült, hogy elhagyta tévedését, és Ambrus híve lett. Ambrus hajlíthatatlanul védte az egyházat a tévtanítókkal szemben, még akkor is, amikor emiatt szembe került a császári házzal. A nővérének írt egyik levelében elmondott egy ilyen összeütközést. 385 nagybőtjének idején az udvar hirtelen úgy határozott, hogy ráparancsol a püspökre, adjon át egy templomot az ariánusoknak. Ő azonban így válaszolt a parancsra. Nem, császár, ez részemről árulás, számodra pedig szerencsétlenség lenne. Egy egyszerű magánember házához nem nyúlhatsz hozzá, Isten egyházát viszont elmernéd rabolni. Erre az egyik udvari ember így ellenkezett. Te nem tudod, hogy a császár mindent megtehet, és hogy minden az ő tulajdona? Ó, császár, mondta Ambrus, ne védj magadra bűnt, hanem vensd alá magadat Istennek, ha hosszan akarsz uralkodni. Hiszen írva van, adjátok meg az Istennek, ami az Istené. Hozzád tartoznak a paloták, a püspökhöz pedig a templomok. A még gyermekkorban lévő Valentinianus császár azonban tovább erősködött. De nekem kell egy templom is. Erre a püspök ismételten nemet mondott. Kívülről ekkor nagy lárma hallatszott, mert tömeg gyűlt össze a császári palota köré, és azt követelte, hogy bocsássák el a püspököt. Féltek ugyanis, hogy bántódás éri Ambrust. Így kiáltoztak. Készen vagyunk meghalni keresztény hitünkért. Akkor a császár megrettent, és kérte Ambrust szóljon a néphez. Ő megkérdezte, hogy mit mondjon. A császár azt mondta, mondd meg nekik, hogy egy templomot sem veszek el tőlük. Az ariánusok nem sokkal ezután ismét támadást indítottak, és mögöttük a császár anyja, Justina húzódott meg. Ambrus éppen a nagy heti liturgiát ülte, amikor váratlanul katonaság fogta körül a bazilikát, és a templomot 3 napig szabályosan ostromzár alatt tartották. Miközben kinn a katonai vezényszavak hangzottak és csörömpöltek a fegyverek, bent a templomban Ambrus prédikált, zsoltároztak, majd himnuszokat énekeltek. Ambrus többek között ezt mondta. Szívesen odaadom a császárnak összes javaimat, az életemet is, de arra, hogy az egyház szentélyeit is neki átadjam, egyszerűen nincs jogom. A 3 nap elteltével, anélkül, hogy a templomot át kellett volna adniuk, a katonákat visszavonták. Ambrus még egyszer szembe került a császárral, amikor az elrendelte a tesszaloniki vérengzést. Tesszalonikában meggyilkoltak egy gót parancsnokot, és ennek bosszújaként Theodosius 7000 embert gyilkoltatott meg. Amikor a szörnyű hír megérkezett Milánóba, a püspök kiközösítette a császárt, és felszólította, hogy nyilvánosan tartson bűnbánatot. Theodosius azonban nem törődve a felszólítással, megjelent a templomban, hogy részt vegyen a misén. Ambrus elébe ment az előcsarnokba, és megtagadta tőle a belépés jogát, mondván, úgy látszik, császár, gyilkosságod szörnyűségét most sem ismered be, mert magas állásod meggátol a belátásban. Merészelnéd imára kulcsolni a kezedet, amikor emberi vér csöpög róla? Menj csak, és vesd alá magadat a kiközösítésnek. Amikor a császár azzal védekezett, hogy Dávid is vétkezett, a püspök így válaszolt neki. Ha már a bűnös királyt utánoztad, kövesd a bűnbánó Dávidot is. A császár sírt dühében, és bosszúsan elment. 309 karácsonyán azonban a hatalmas császár vezeklőruhában jelent meg a templomban, és kérte a püspöktől a bocsánatot és az egyházba való visszafogadást. 5 évvel később Ambrus mondta a császár ravatalánál a gyászbeszédet. Ambrus nagy szombaton hajnalban halt meg. Püspöki templomában ravatalozták föl, és éjszaka a katekumeneket holtteste jelenlétében keresztelték meg. Sokan közülük, mondja a legenda, ragyogó csillagot láttak a ravatal fölött. Mások úgy látták, hogy a püspöki székében ül, és megáldja a népet.